Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Karácsony közelettével immár hagyomány, hogy a Győri Egyházmegye főpásztora meglátogatja a győri hajléktalanokat segítő szolgálat központját. Veres András győri megyés püspök az ünnepi szavak mellé 200 darab célzott adományt is vitt a lakóknak a Győri Egyházmegyei Caritas közreműködésében. Veres András rövid beszédében a személyes szeretet fontosságára irányította a figyelmet, és kifejtette, legyünk bár gazdagok vagy szegények, legyünk bár a legnehezebb élethelyzetben, szeretetet mindig tudunk adni és elfogadni. A Magyar Kurér oldalán megjelent a karácsonyi időszak ünnepi főpásztori szentmiséinek helyszínéről és időpontjáról szóló tájékoztató. Az Egri főegyházmegyében Ternyek Csaba egriesek ünnepi szertartás rendje december 24-én az éjféli szentmise celebrálásával kezdődik. Az éjféli szentmisét az Egri bazilikából nem csak a Szent István Rádió, de a Duna Televízió is élőben közvetíti idén. December 25-én a főpásztor 10 órától ünnepi szentmisét celebrál. December 29-én 11 órától a jubileumi szentév megnyitása lesz. December 21-én 18 óra 30 perctől pedig évvégi hálaadó szentmisére várják a híveket az Egri bazilikába. Kárpátaljára érkezett a betlehemi békeláng. A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség tagjai több mint 3 évtizede minden évben gondoskodnak arról, hogy a betlehemi láng eljusson Kárpátalja minél több otthonába. Az idén személyesen is részt vettek az átadó ünnepségen, melynek a bécsi fogadalmi templom adott otthont. Immár hagyománnyá vált, hogy a Beregszász főterén felállított adventi koszorú gyertyáit ünnepélyes keretek között a kárpátaljai történelmi egyházak, valamint a kárpátaljai magyarság képviselői gyújtják meg. Advent harmadik vasárnapján a közös ünnepet a görög-katolikus egyház, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, valamint a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség közösen szervezte, és rendhagyó módon az örömöt szimbolizáló gyertyát a Betlehemből hozott békelángról gyújtották meg. A békeláng innen terjedt tovább, hogy karácsonyig minden kárpátaljai településre, intézménybe, otthonba eljusson, és fényével minden családban hirdesse a béke fontosságát. Döntött az alaptörvény 14. módosításáról és a választási törvény megváltoztatásáról az országgyűlés. Az alkotmány módosítása értelmében a legfőbb ügyészt nem csak az ügyészek közül választhatja a parlament. A bírói kinevezés alsó korhatára 30-ról 35 évre nőtt. Budapesten 2-vel kevesebb egyéni országgyűlési választókerület lesz 2026-tól, míg Pest vármegyében 2-vel több képviselőt választhatnak. Január 1-től 140 ezer forintra emelkedik a méltányossági nyugdíjküszöb. Vagyis az ez alatti jövedelemmel rendelkezők kérhetik a méltányossági nyugdíjemelést havi minimum 3000, legfeljebb 8000 forint összegben. 500 ezeren vannak azok, akiknek havi jövedelme nem éri el a 140 ezer forintot. Jövőre 215 milliárd forintra pályázhatnak a magyar kutatók, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs kiemelte, jövőre 131 milliárd forint jut majd az innovációs programokra, 84 milliárd forinttal pedig a kutatási projekteket fogják támogatni. 7,7 milliárd forintból újulnak meg szakrendelők, valamint orvosi eszközöket szereznek be az Egészséges Budapest programban, közölte a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára. Takács Péter kiemelte, a következő időszakban a járóbeteg ellátás fejlesztése lesz a fókuszban. Az Egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Szarvas Péter címzetes apát, érdemes esperes, Szerencsi plébános, életének 62. áldozó papságának 36. évében, december 18-án a Miskolci megyei kórházban szentségekkel megerősítve elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Végül az időjárásról. A köddel rétegfelhőzettel borított területek kiterjedése csökken, egyre több felé kisüt a nap. Napközben csupán a tartósabban felhős tájakon fordulhat elő jelentéktelen szitálás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között várható. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Gabri Rudolfot, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökét, a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház igazgatóját. Nagyon örülök, hogy itt Budapesten a Rákóczi Szövetség által szervezett Halsz József emlékkonferencia és díjátadón november 9-én interjút készítetek önnel, hiszen akárhányszor a Rákóczi Szövetség munkájáról szó esik. Interjút készítsek akár Szilágyi Zsolt hálózatfejlesztési igazgató úrral, akár Csáki Csongor elnök úrral, mindig a felvidéki jó példát hozzák fel, mint egy mintaként, ahonnan elindult az iskolabusz hálózat, ahol növekedett a magyar anyanyelven tanuló diákok száma, és akik számos tevékenységet végeznek, amely példaértékű ma már, nem csak az Ungvidéken, de a Rákóczi Szövetség határon túl dolgozó és a munkájukat segítő önkéntesek számára. Arra kérem Gabri Rudolf elnök urat, mutassa be röviden azt a sok irányú tevékenységet, amelyet ezeknek a sikereknek az érdekében már hosszú évtizedek óta végeznek.
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat is, hát megtisztelő ez a felvezetés, amivel a szerkesztő asszonyit bemutatott, és igazán ez azt is jelenti ugye, hogy a kötődés a felvidékhez valószínűleg a Rákóczi Szövetségnek talán erősebb, mint a többi elcsatolt területé, aminek van egy módja, Halsz József, akinek a nevét viseli a mai emlékkonferencia, és aki tiszteletbeli örökös elnöke a Rákóczi Szövetségnek, ő felvidéki gyökerekkel rendelkezett, Szenc környékéről származott a családja, és ugye akkor 89 után, amikor lehetőség támadt arra, hogy az anyaország megpróbálja segíteni a külhonba rekedt magyar testvéreket, az elcsatolt területek közül a Rákóczi Szövetség pont a felvidéket nézte ki elsőként annak a területnek, ahol elindítja majd ezt a folyamatot, és igazán itt nem is csak a rokoni gyökerek, hanem valószínűleg az elnök úr ezt a területet ismert akkor a legjobban. Úgy gondolt, hogy ez mint a terület is lehet, ami a felvidéken beválik és működik majd, ezt lehet Kárpát-medencei szintre emelni. Én úgy látom, hogy ez egy nagyon jó gondolat volt, és ez így működik. És hát a feladat az nem kicsi volt, hisz gondoljunk bele azért a kommunizmus bukása után, az akkori Csehszlovákiában a csemadokon kívül nem működtek civil szervezetek, és a közösségnek a szervezettsége is nagyon alacsony volt. Halsz József elnök úr akkor remek stratégiával kigondolta azt, hogy a 25 felvidéki stratégiai kisváros köré céllap hálózat néven társadalmi szervezeteket épít ki, amiken keresztül lent a terepen el tudja végezni azt a feladatot, mivel a nemzet egyesítése lezajolhat majd. És így indult el a célalap hálózatnak a szervezése, ami a mai napig is működik, és ez viseli a Rákóczi hálózat nevet, ami a 25 társadalmi szervezetet összefogja a felvidéken, és hát nagy öröm számunkra, hogy pár évvel ezelőtt a Máérten úgy döntött a Magyar Állandó Értekezlet, hogy ez a hálózat nemzetileg kiemelt intézmény státuszt kap, tehát azt hiszem ennek a súlya nem megvetendő, ha a Kárpát-medencei szintről beszélünk. A gyakorlati munka pedig úgy zajlott, hogy a céllap hálózat után meg kellett tölteni tartalommal a tevékenységet is. A korszakalkotó mondott, ami elhangzott Halsz József elnök úr szájából, ugye, hogy magyar gyerek magyar iskolába való. Mert bármit is fogunk szervezni, és bárhogy is jól fogjuk csinálni a közösségépítést, a következő generációt elhanyagoljuk, és a következő generáció nem magyar iskolába fog járni, és nem magyar nemzeti öntudattal nevelkednek majd fel ezek a gyerekek, nem ismerik meg Petőfi, Arany János költeményeit, nem ismerik a magyar történelmet igazán, akkor a következő generáció már elvisz. és hála Istennek ez egy óriási gondolat volt, hisz a magyar iskolaválasztási program már kikerekedett programma már nyugodtan mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence egyik legnagyobb sikertörténete, mert kezdetben ugye megállította azt a folyamatot, hogy a magyar gyereket most már nem anyanyelvi, hanem az államnyelvi iskolákba iratták, tehát ugye a mi esetünkben mondjuk szlovákban. Tehát ez a tendencia először megállítódott, és aztán eljött az a pont, amikor megfordítódott, tehát megkezdett újra növekedni a magyar iskolába járó gyerekek száma. Persze így összefoglalva sikerélmény, de ha belegondolunk, hogy ez hány éven keresztül, és milyen kemény munkával, mennyi aktivistának, és mennyi lelkes pedagógusnak, és mennyi olyan szülőnek, aki elhivatott volt, és szülőtársait is győzködte arra, hogy a csemetéket magyar iskolába kell járni, akkor emögött hatalmas társadalmi összefogás és munka van. És amikor látszódott, hogy ez az iskoláknál bejön, vagy segítik ezt a folyamatot, vagy elindítja ezt a folyamatot, akkor jött, hogy talán lejjebb kellene menni, és meg kellene kezdeni már az óvodásokkal. Így jött a Magyar Iskolaválasztási Program óvoda támogatási lába, ami abból áll, hogy minden egyes olyan magyar gyereket, vagy magyar kötődésű gyereket, aki óvodai beiratkozásra vár, tehát eléri a 3 évet, akkor ezt egy meséskönyvvel és egy tábla csokoládéval köszöntik arra Karácsony táján a Rákóczi Szövetség, de itt az ajándékon túl nagyon fontos az is, hogy ebbe a meséskönyvben benne van egy levél a kedves szülőknek, amiben felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az anyanyelvi oktatás. És hát arra kérjük, hogy amennyiben lehetősége van, a gyerekeiket járassák magyar oktatási intézménybe. Aztán jött a következő lépés, hogy ha már eljutottunk oda, hogy a gyerekeket, az óvodás gyerekeket is járassák magyar oktatási intézménybe. Akkor talán érdemes volna a közösségépítéshez is hozzányúlni, és éppen ma beszéltem az elnök úrral arról, hogy a napokban megjelent a Rákóczi Szövetségnek az óvodák számára kiírt karácsonyi pályázata, amit a felvidéken mi fogunk bonyolítani, ami azt jelenti, hogy minden egyes magyar óvoda, vagy pedig magyar osztállyal rendelkező, itt gondolunk ugye a nagyobb városokban, ahol esetleg csak egy osztálynyi magyar gyerek van az állami óvodán belül, ők is pályázhassanak, tehát karácsonyváró közösségi rendezvényre pályázhat az intézmény, ami azt jelenti, hogy behozhatják az óvodákba a nagyszülőket, a szülőket, közösen készíthetnek ajándékokat, a gyerekek programmal készülnek, tehát egy közösségépítési elemet is beletettünk most már ebbe az óvodai programba.
Nagyon örülök, hogy Gabri Rudolf, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnöke az imént a közösséget említette, hiszen a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház, én azt hiszem, az egyik központja ennek, és én nagyon hálás vagyok, hogy láthattam az önök munkáját közelről is. Igazgató úr szobájának a falán akkor egy gárdonyi idézet szerepelt, hogy a falak ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében van. Hogy lehet ezt a közösséget Újvidéken összefogni, erősíteni, hiszen amikor önök elkezdték a munkát, már szorványosodott a magyar anyanyelv használata.
Az intézménynél nagyon fontos az, hogy valóban közösségi ház legyen, maga az intézmény is a magyar közösségi ház nevet viseli. Ami azt jelenti, hogy az Újvidéken élő minden magyar ember úgy érezze, hogy ez a ház az övé is. Ha viszont azt akarjuk elérni, vagy azt akartuk elérni, akkor az azt jelenti, hogy ki kellett lépni abból a körből, hogy mi csak a magyar kultúrával fogunk foglalkozni vidéken, ami félre ne értsenek, nagyon fontos, vagy talán az egyik legfontosabb eleme, de ha csak kulturális programokat fogunk szervezni, akkor talán átveszük egy jó művelődési háznak a feladatát, de nem lesz ebből még közösség. És most ott tartunk, és ezt büszkén mondom, hogy eljöleg fiatal kollégáimnak köszönhetők, akik kigondolták azt, hogy minden programot alá kell rendelni a családnak. Családi programként kell valamit hirdetni, hogy egy egész család el tudjon jönni a legkisebbtől, a legidősebb személyig a családból, mert akkor veszik magukat, és eljönnek. És most már tematikus napuknál tartunk, hisz ugye azon túl, hogy most hétfőn vannak az énekkari próbák és a kulturális csoportjainak a próbái, kedden baba, mama klub van és ringató van. Azt jelenti, hogy a keddi nap a 0-3 éves korig töltik be a magyar házat. Rettentő jó látni, hogy azok a kismamák, akik egymásra talán nem is találtak volna, ott élnek mondjuk Nagykaposon a panelba, keresik a társaságot és keresik a közösség élményeket, akkor ez az intézmény megadja nekik. Arról nem beszélve ugye, hogy sikerül a ringató programon keresztül nekik a bábszínházi előadásokat lehozni, de tűnnén már az is, hogy olyan gyerekpszichológus előadásokkal, ahol segítik az anyukának a munkáját ellátni, tehát tanácsokat adnak, amikor elbizonytalanodik az anyuka, stb. És úgy egy aringató foglalkozást odáig nőtte magát, hogy ők baba-mama klubot alapítottak, és igazán az a jó, hogy magukat tudják itt szervezni. A szerdai nap a cserkészeké, mert ugye Mécs László, aki 10 év volt nagykaposon papköltő, nevét felvette az a cserkész csapat, ami úgy alakult újjá, hogy a Petőfi programon keresztül hál a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, hogy hozzánk is került egy nagyon agilis és jó Petőfi programos, Tordáról egyébként, aki cserkész tiszt volt, és az ott töltött ideje alatt ezt vette fő feladatának, hála Istennek, hogy egy cserkész csapatot hoz létre Hungvidéken, nagykaposi helyszínen. Ezeknek a gyerekeknek is megadjuk a lehetőséget, hogy akkor a szerdai nap legyen az övék, az udvar, a nagyterem, stb. A további napok leg akkor lehetnek a közösségi szórakozásé, vagy a közösségi programoké, viszont két stabil nap mindenképpen a családoké, és hétvégén is az összes előadások. Nagyon népszerűek ugye a piacnapjaink, vagy a vásárnapjaink, ezekre mindenképpen családi napként tekintünk, tehát azon kívül, hogy a helyi termelők eladhatják a portékáikat, és az érdeklődő vásárlók pedig megvásárolhatják. Délután mindig gyerekprogramokkal, este pedig valamilyen felnőtt előadásra zárulnak ezek a napok.
Szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház honlapját, ahol, amiről most Gabri Rudolf elnök úr beszél, részletesebben, bővebben is tájékozódhatnak. Hogyan sikerült a kezdeti vasárnapi iskolából ilyen rendszeres programokat kialakítaniuk, és mennyiben segíti ezt a termelői piac, hiszen itt az árujukat a környéken, a kis kertekből is odahozhatják az emberek, és ahogy említette, a családi programok. Beszéljünk erről bővebben, hiszen azt hiszem, ez példaértékű.
A vasárnapi iskolának a szükségessége vagy okafogyása. Tehát a mi esetünkben, amikor a Imrek Szűrnyegen ez elindult, és ugye megszületett évekre rá a termés, hogy ezek a gyerekek most már járhatnak magyar iskolába, akkor azt mondtuk, hogy nem érdemes azon a településen tovább vasárnapi iskolába, mert a vasárnapi iskola beteljesítette a küldetését, most már lehet valódi iskolába járni, aki magyar iskolába jár, és akkor így jött a gondolat, és lehet termő talajra, most például Borsiba fut a legközelebbi hozzánk kötődő vasárnapi iskola, amit megpróbálunk támogatni, mert ugye Borsiban nincs magyar iskola. A Rákóczi Ferenc szülő falujában, a településen, ahol született, nincs magyar iskola. És most az ember oda megy, és azt mondja, hogy hát de kell csinálni egy magyar iskolát, így nem lehet, meg kell nyerni a szülőket. Rá kell vezetni őket újra erre a folyamatra. Nagyon örülök annak, hogy a kastélyban működő Rákóczi polgári társulás ezt felvállalta, nagyon jó a kapcsolat velük, és Rákóczi Bandarium néven most oda járnak a gyerekek hetente egyszer egy foglalkozásra, már 40 gyerek van. Azt jelenti, hogy megszületett a mag, most már csak nagyon odafigyelve, nagyon óvatosan nevelni kell, és bízok benne, hogy be fog érni.
Itt a Halsz József Emlékkonferencia és diátadó november 9-én tartott programjának fő témaköre a külhoni magyar ajkú romák helyzete az oktatásban és a munkaerőpiacon. Gondolom, hogy 20 éve, hiszen 20 éves a Nagykaposi Közösségi Ház, létrehozott fejlesztéseket, önök tulajdonképpen a munkaerőpiacra jutást is segítik, akár szövőszékekkel, akár előadásokkal, akár konkrét tanítással, romáknak és nehéz sorsúaknak, ahogy elnök úr említette. Az iskolabusz hálózat. Miért fontos ez? És miért növelte a magyar iskolába járó diákok létszámát?
Nagyon jó, hogy megemlíti az iskolabusz hálózatot, mert igazán ez is a másik nagyon fontos alappillére annak, hogy sikerült növelni a magyar iskolába járó gyerekek létszámát. Most a felvidék különböző iskolabuszairól tudnák beszélni, de ugye, ahogy mondják, hogy mindenki a saját lovát dicséri, tehát én is inkább akkor az Ungvidéken futó iskolabuszról beszélnék, amelyet a Vajáni Egyházi iskolában rendeltünk, és igazán az iskolabusz feladata az lett, mint kiderült, hogy az ungvidéki, peremvidéki falvakban élő családok nem tudják eljutatni magyar iskolába gyereküket. A 21. században gyerekek nem tudnak bejárni iskolába, mert a tömegközlekedés az egy tőketerebes irányába zajló folyamat, tehát Nagykapos irányába nem jönnek autóbuszok reggel. Arról nem beszélve, hogy persze van itt egy szlovák állami ráhatás, és hogy ott van szomszédfaluba Cékén a szlovák iskola, oda kell iratni a gyereket, stb. Na ebbe tette egy óriási fordulatot mondjuk az Ungvidéken futó iskolabusz, mert Imre Szűnyeg és Kisráska, ahol lásd és halt, 30 éve nem volt magyar első osztályos gyerek, most egy kis teli iskolabusz hordja a Vajáni Egyház iskolába a gyerekeket, és ami lényeges, hogy ezek a gyerekek nem csak olyanok, akik első osztályt kezdtek, hanem van olyan család, akinek az első osztályos gyereke mellé képes volt, és a harmadik, negyedik osztályba járó gyerekét is áttiratta a szlovák iskolából, magyar iskolából. Tehát ha abban gondolunk, hogy a mai világban egy olyan szülő, aki már egyszer eldöntött, hogy szlovák iskolába fog járni a gyerek, és képes áttiratni magyar iskolába egy ilyen szolgáltatás kapcsán, mert azt mondja, hogy hát itt áll meg szinte a kapuba a busz. Felügyelet alatt utazik a gyerek. Ott lehet délután minden iskolai foglalkozáson, majd hazahozza, tehát itt biztonságban van a gyerek, és megvan oldva az utazása, akár említhetném Bodrog közt is, hisz az iskolai igazgató asszony itt van, és vele is beszéltem itt a szünetben. Tényleg mindenütt, amire az iskola busz fut, mindenütt csak jót hallok. Most persze van ennek egy hátulütője, mert ugye hát ebben a pillanatban nincs iskola talán, aki ott nem ezt mondaná, hogy nekünk is milyen jó lenne egy busz, és nagyon óvatosan kell ehhez nyúlni, mert az iskola busz hálózatnak nem ez a feladata, hogy gyerekeket raboljon egyik iskolából a másikba. Itt igazán van egy komoly feladat, és mi erre nagyon odafigyelünk, hogy mindenképpen olyan gyerekeket utaztatunk, akik másképp nem tudnának eljutni magyar oktatási intézménybe. Tehát egy olyan feladatot vállalt fel a busz, nem pedig arról, hogy most az egyik településről átvegyük a másik településre a gyereket, azért, mert talán szülő úgy érzi, hogy ott jobb ellátásban részesülne, akkor ezt oldja meg személyesen. Tehát én azt mondom most, hogy egy sikertörténet, de nagyon oda kell figyelni, hogy véletlenül se bontsuk meg a természetes, idézőjelbe tett vadászterületeit egy-egy iskolának.
Itt az előadások során gyakran elhangzott, hogy milyen sokat jelent a művészet, a kórus, a zene, a néptánc.
Ez valóban így van, meg ami itt el is hangzott, az igaz, ugye, hogy a roma társadalom egy zárt társadalom, és segítségre szorul. Mi a saját eszközeinkkel most ezt úgy próbáljuk, ugye, hogy például Sátoraljaújhelyen polgármester úr megkeresett a sátoraljai polgármester, ugye ott egy nagy ipari park van, és óriási fejlesztések zajlottak Sátoraljaújhelyen, mert úgy tartnak, hogy helyi emberekkel lassan nem tudják megoldani. Tehát magyarán mondva, munkaerőt keresnek. Jött a gondolat, hogy akkor kezdetben betanított munkára, de akkor aztán lehet, hogy aki hajlandó tanulni, és szívesen tanulna, stb. Tehát itt is megtettük az első lépéseket. Tehát igazán az van, hogy meg tudjuk hirdetni, mert ezek az emberek eleve félnek, ó, emet ide vagy oda. Közé tudunk menni, és azt tudjuk mondani, hogy van munka lehetőség. Igaz, hogy utazni kell egy kicsit, de ha annyian lesztek, megoldjátok egy személykocsival, de lehet, hogy utána már az autóbuszra is telik a cégnek majd. Tehát vissza kell hozni őket a munkavilágába. És annak örülök, hogy most már a környezetünkben is megtörténik az, hogy megszületnek az első lépések. Hát a művésztársadalom az pedig tényleg azt tudom mondani, hogy most is vannak olyan cigány gyerekek a környéken, akik abszolút hallással rendelkeznek és úgy hegedülnek, hogy ha a művészetekről beszélünk, akkor eleve az ungvidéki magyar társadalomban hozzánk kötődnek a magyar ajkú romák is, sőt, hát a romák azok magyar ajkúak a ungvidéken. Akár mondhatnám azt, hogy a Komócsa Néptánc Együttes van most már három generációs, tehát ifjú Komócsa, meg Zsenge Komócsa, meg a felnőtt Komócsa többek között. Az Erdély János énekkar, vagy akár a Cantabile kamarakórus, nem tesznek ezek különbséget, ezek a művészeti csoportok, egyesületek abba, hogy most ki roma, vagy ki nem roma, szeretettel várják őket, és hála Istennek megjelennek, a folyamat elindult. És ha a művészetekről beszélünk, vagy kulturális programokról, akkor így meg kell említenünk azokat is, amik mondjuk nem a vidéken születnek, viszont ahhoz, hogy az ott élő közösség megerősödjön, meg a magyar kultúrához kötődjön, akkor hoznunk is kell programokat. Akár megemlíthetném azt, hogy a napokban zajlott le Tóth Péter Lóránt versvándornak, arról híres, hogy ez a fiatal ember, hogy ez járja gyalog a Kárpát-medencét és előadásokat tart, mindig aktuális témába. Most éppen Radnóti Ester hozzánk úgy jutott el, és innen is csak köszönetet tudom kifejezni dr. Hetei Ágot, a főkonzulasszonynak. Magyarország kassai főkonzulátusa segített abba, hogy ez a kulturális rendezvény a Nagykaposi Magyar Közösségi Házba, teltház mellett lezajoljon. Tehát óriási a támogatottságunk, és azt kell mondani, hogy köszönöm szépen azt a támogatottságot, amit kapunk, és mi is próbálunk olyan helyekre betenni a lábunkat, ahol még nem voltunk. Említhetném például Homonnát, ami ugye egy szintiszta szlovák város, de mint kiderült, hogy annak idején a vegyi üzem kapcsán oda kerültek magyar családok. Ez Kapustól másfél óránál levő szlovák település. és kiderült, hogy az ott élő emberek nagyon szívesen alapítottak Csemadok alapszervezetet, és március 15-ét ünnepelnek. Azok, akik most ezt csinálják, ezeknek a szülei lettek még annak idején, mint mondom, egy ilyen iparosítás által oda, és érdekes módon a következő generáció meg akarja azt élni, hogy ők magyarok, és szeretnének a magyar kultúrához kötődni. Tehát a mi feladatunk pedig akkor az, hogy mondjuk, hogy mennyi segítséget kapunk Rákóczi Szövetségtől, főkonzulátustól, magyar kormánytól, az anyaországtól, hogyha lelünk olyan közösségeket még, amelyek hátrább járnak, mint mink, segítsünk abba, hogy minél többen, minél erősebben legyünk. Próbáljuk ezeket az új közösségeket felkarolni.
Engedje meg, hogy végül megkérdezzem öntől. Említette, hogy Halsz József úrral valamikor még együtt kezdték ezt a munkát. Mit jelent az ön számára, hogy néhai Halsz József elnök úr emlékére olyan emlékkonferenciát rendeznek, amely nem csak a múlt felelevenítését segíti, hanem a jövő építését is?
Számomra, és gondolom sokan vannak itt olyanok, akik úgy gondolkoznak, mint én, egy-egy ilyen emlékkonferencia szinte azt az érzést adja, hogy az elnök úr itt ül közöttünk, és az ő gondolata is megjelennek. Tehát én hívő emberként azt tudom csak mondani, hogy ő biztosan itt van, amikor egy-egy ilyen konferencia lezajlik, és azok az új ötletek, amelyek itt kipattannak, hogy mit és hogyan és miként, ezekbe az ő szellemiségén túl, valahol ott van az a tudat is mindenkibe, hogy ha ezt csinálnánk, vajon ő mit szólna hozzá? Vajon ő ezt hogy látná, mint látná? Tehát én azt mondom, hogy egy jövőépítő ereje van, bár emlékkonferenciának hívják.
Kedves hallgatóink, Gabri Rudolffal, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökével, a Nagykaposi Magyar Közösségi Házigazgatójával a november 9-én a Rákóczi Szövetség szervezésében tartott Halsz József emlékkonferencia és diátadó szünetében rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink! Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 10 óra 30 perckor kapcsoljuk az erdőtelki Szent Kereszt templomot, ahonnan a közelmúltban elhunyt dr. Lengyel Gyula János, érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébános gyászmiséjét közvetítjük, amelyet dr. Ternyák Csaba egriesek mutat be. A homilliát Gyula atya külön kérésére Csizmadia István atya, az egri bazilika plébánosa mondja el. És a rómaiakhoz írt levélből idézek néhány sort. Amíg élünk, Krisztusnak élünk, amikor meghalunk, Krisztusnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, egyaránt Krisztusé vagyunk. Hamarosan kapcsoljuk az erdőtelki Szent Kereszt templomot. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt dr. Lengyel Gyula atya lelki üdvéért.
Mm.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Kedves testvérek, dr. Lengyel Gyula János, érdemes esperes, főszentszéki bíró, erdőtelki plébános. Koporsói előtt állunk, megrendült lélekkel, akik itt vagyunk, mindannyian tiszteltük és szerettük őt. Ő azt szerette, hogyha nem a címein szólítják, mindenki számára Gyula atya volt. És eszembe jut, amikor meglátogattam utoljára Krisztus király vasárnapján, akkor már ágyba fekvő beteg volt, segítették a munkatársai, árad belőle a derű és a békesség. És azt hiszem, hogy azt kéri, hogy belőlünk is a derű, a békesség és a hála áradjon az ő Istennek átadott életéért. Hosszú élete során szolgált különböző állomáshelyeken. Szolgált kis közösségekben, kis plébániákon, és fontos egri plébánián is, és mindenütt megtalálta a hangot a hívekhez. Megtalálta az idősekhez, megtalálta a fiatalokhoz. Szerette a híveit. Szerette a rábízottakat. Arra is emlékszem, hogy amikor az új misémet tartottam, akkor együtt voltunk kispapok a központi szemináriumba. Miskolcról eljött a Dunántúlra, Kisalföldre, azért, hogy részt vehessen az első szentmisémen. És amikor egri plébánosként a betegség egyre jobban elhatalmasodott rajta, akkor arra kért, hogy engedjem, hogy nyugállományba kerüljön. Én kértem tőle, hogy Gyuszi atya, szolgáljál még valahol egy másik egyházközségben, ahol talán kevesebb a feladat. És akkor azt mondta, így gondolod? Igen, mondom, erre kérlek. És akkor annélkül, hogy elkezdett volna vitatkozni, azt mondta, jó, rendben, akkor elmegyek egy kisebb egyházközségbe. És utána, amikor találkoztunk, talán nem is volt olyan alkalom, amikor nem tért volna ki arra, hogy milyen jó, hogy akkor ő elfogadta, mert nagyon megszerette az erdőtelkieket, nagyon megszerette a tenkieket, az iskolát, azt a feladatot, amit itt kapott. Így most, amikor itt állunk az ő koporsói előtt, akkor érte imádkozunk, és érte adunk hálát az Úristennek, hogy nekünk adta őt. Gazdagította sokunknak az életét, színes egyéniségével, azzal, hogy ő mindenhova elment, ahová hívták, akkor, hogyha prédikálni kellett, akkor, hogyha Jézus Krisztusról kellett beszélni, és akkor is szívesen elment, hogyha azt kérték, hogy Gárdonyiról tartson előadást. Mert számára Gárdonyi Géza nagyon fontos volt. A kultúrának, a tudománynak az embere volt ő, ugyanakkor az egyszerű emberekhez is mindig megtalálta a szót. Így ezekkel a gondolatokkal búcsúzom tőled, Gyula atya, és Isten irgalmába, Isten szeretetébe ajánlunk, aki meghívott téged, hogy a karácsonyt már oda át a mennyországban ünnepeld.
Isten úr, Atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy bocsános Miriam, engedj haza országunkba engem.
Jó Atyám, teremtő Istenem, visszahívtást hozzád vágyik lelkem. Nagy hatalmadért hódolat illet téged, atyai kezed a bajban óvott védett. Istenem, örök Atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos Bélám, engedj haza országodba engem. Szent Fia Istennek áldott Krisztusom, végső szavam színed elé jusson. Ki meghaltál értem keresztfádon, égi hazámat tőled hittel várom. Istenem, örök Atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos Bélám, engedj haza országodba engem. Szent lélek, Úristen, mindig a jóra hívtál, most se hagyj el, mikor rám a megnyílt sír vár. Oly sokszor vigasztaltál gondban vízben, üdvösségemet ma tőled újból kérem. Istenem, örök Atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos Bélám, engedj haza országodba engem. Szűz Mária Istennek szent anyja, hányszor szállt hozzád szívem hangja, hogy halálom óráján imádkozzál értem, tőled ezt bízva buzgón kértem. Istenem, örök Atyám, szent kezedre adom lelkem, légy jóságos Bélám, engedj haza szentül angyalom és védő szentem, pártfogoljatok Isten előtt engem, akit remény szeretetért áldva áldom, ő lehet egyedül célom, boldogságom. Istenem, örök Atyám, szent kezedbe adom lelkem, légy jóságos Bélám, engedj haza országodba engem. Adj Uram áldott nyugodalmat hívednek, engedd örök fényét látnom fönn a mennynek. Hadd dicsőíthessem ott a háromság egy Istent, köszönve oltalmat, létet, halált, mindent. Istenem, örök Atyám,
szent kezedbe adom nekem. Légy jóságos virám, engedj az a országodba engem.
Könyörögjünk! Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, amelyet szolgált Gyula áldozó pap üdvösségéért alázatosan eléd terjesztünk. Add, hogy ő, aki földi életében hűségesen szolgálta szent nevedet, örökre örvendezzék szentjeid társaságában. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Amen.
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, tudjuk, hogy aki Jézus feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét azt szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. Tudjuk ugyanis, hogy ha a földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást. Örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi kéz épített. Ez az Isten igéje.
Az Úr néken pásztorom, ínséget nem kell látnom. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Viruló réteken ad helyet nékem, fölüdít a tiszta vizek forrásából. Előttem jár az igaz úton, vezet engem jó szívével. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem. Biztos vagyok pásztor botod oltalmában. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Asztalt terítesz és táplálsz engem, hogy üldözőimet szégyen érje. Fejemen illatos olaj csillog, serlegem megtöltött bőkezűek. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Jóságon és irgalmad nyomon követ, életemnek egész útján, és otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.
Alleluja, Alleluja, Alleluja. Áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Istene, mert föltártad a kicsinyeknek országot, titkait. Alleluja, alleluja, alleluja.
Az Úr legyen veletek,
és ott.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Miután Jézust keresztre feszítették, déltájban sötétség támadt az egész földön, délután 3 óráig. A nap elsötétedett, és a jeruzsálemi templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, se szavakkal kilehelte lelkét. Volt ott egy József nevű tanácsos, derék és igaz férfi, elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Azután levette, gyolcsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, amelyben még senki sem feküdt. A hét első napján, húsvét vasárnapkor a hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól, bementek, de az Úr Jézus testét nem találták. Még fel sem ocsúttak meglepetésükből, amikor 2 férfi jelent meg mellettük ragyogó ruhában. Az asszonyok ijjettükben a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Ezek az evangélium igéi. Főtisztelendő érsekatya, paptestvérek, gyászoló rokonok, ismerősök, kedves erdőtelki, tenki, de Szendrőből, Jászárok szállásból, Jászberényből, és még máshonnan is érkezett Gyula atya temetésére eljött testvérek. Sokan vagyunk. Sokan, akik eljöttünk, hogy Lengyel Gyula 2024. december 8-án életének 70. évében elhunyt erdőtelki plebánus temetésén imádkozzunk. Ez az imára való tiszteletadásunk, megbecsülésünknek a jele. Ahányan vagyunk, ha nem is egymástól teljesen eltérő, de talán egy kicsit mégis különböző módon emlékszünk rá. Ha mindnyájunk gondolatait nem is tudjuk megemlíteni és felsorolni, de azért biztosan vannak közöttünk, akik úgy emlékeznek rá, mint egy nagyon művelt, olvasott emberre. Olvasottság, műveltség beszédeiben, ünnepi vagy köznapi megszólalásaiban mindig megtapasztalható volt. Filozófusok, teológusok, nagy gondolkodók, írók és költők gondolatai szinte sohasem hiányoztak beszédeiből, megszólalásaiból, írásaiból. Őneki nem kellett a szomszédba menni a szóért, mert Istentől talentumként kapta azt. Bizonyára olyanok is vannak közöttünk, akik Gyula atyára úgy emlékeznek, mint a lelkiségi mozgalmak fölkarolójára. Legyen az akár Kurzió, Mária Légió, Korhékétve vagy más közösség. Ő ugyan nem köteleződött el kizárólagosan egyik lelkiségi mozgalomhoz sem, mert azt tartotta, hogy a pap mindenkinek mindene kell, hogy legyen, de támogatta, segítette az egyes közösségek életét, örült, amikor egyik másik otthonra talált a plebániáján. Lehet, s bizonyára vannak közöttünk olyanok is, akik úgy gondolnak rá, mint a társadalmi, nem politikai, hanem társadalmi életben affix szerepet vállalóra. Hiszen otthonosan érezte magát a fertálymesterek között épp úgy, mint más csoportok, szervezetek tagjainak társaságában, ahol az egyház tanítását jelenlétével, szavával képviselte. A keresztény szellemiség elmélyítője volt ezeken az összejöveteleken és találkozókon is. Azon papok közé tartozott, akik ráéreztek arra is, hogy a hit hirdetése, a vallásos szemléletmód átadása, vagy annak formálása új lehetőségek megragadásával is lehetséges és szükséges. Ezért nem vonakodott, sőt, nagyon is készséges volt, amikor a média, Szent István Rádió, TV vagy mások megszólalásra, interjúra, beszélgetésre, előadásra invitálták. De mikrofont vett a kezébe akkor is, amikor a lelkiéleti témákról kellett szólnia, vagy akár a betelefonálós műsorában felvetett kérdésekre vártak tőle eligazítást, jó szót, lelki vigaszt. Sokan szerették stílusát. Még a vele beszélgető riporter is spontán módon így nyilatkozott. Annyira jó hallgatni téged, Gyula atya. Gyula atyának volt arra is érzéke, hogy a környezetét széppé tegye, a sajátját épp úgy, mint az Isten házát. Ezért talán sokan úgy emlékeznek rá közülünk, mint aki templomainak felújítása után olyan megelégedettséggel mondja és mutogatta büszkeséggel az oda látogatóknak a szépet, a felújítottat, az Istenhez méltót. Talán nem túlzás rá is vonatkoztatnunk a házadért való buzgóság emészt engem bibliai szavakat. Ez a buzgóság a templomban végzett szertartások megszervezésében, összeszedettségében is, méltóság teljes végzésére is vonatkozott. Talán ezért is kérték sokan, különösen egri lelkipásztori évei alatt, hogy halottjukat ő temesse, gyermeküket ő keresztelje, vagy házasságot is szertartásukat ő végezze. Egerben többet temetett keresztelt, mint a bazilika, mint a többi plebánia, majdnem összesen. Ezt a lelkipásztori igényességét az előtte élő papi nemzeték örökségeként hordozta magában. Elmondása szerint még fiatal pap volt, amikor az akkori nagytétényi plebánus ezt mondta neki. Gyula, szivacs légy, hogy legyél az, akinek Isten akar, aki magába szívja az értékeket. Ne engedd, hogy lelked kiszáradjon, mert akkor csak ripacs leszel. Képezd magad, olvas, és mindenek előtt imádkozz. Ez utóbbi ugyancsak elmondása szerint Böte Tamás jezsuita kérdése által, amit neki szegezett, hogy naponta mennyit imádkozol híveidért, vésődött szívébe. Hogy naponta mennyit imádkozott a reábizottakért nem tudjuk, de valószínűleg sokat, mert ennek gyümölcsét a jelenlévők nagy száma az ő tisztelet tisztelői itt létéből is kiolvashatjuk. De imádságra, Istenre való rácsodálkozásra indította őt a természet szépsége is. Amikor leült a horgásztó partjára, vagy amikor feltekintett a csillagos égre, amikor Isten teremtett szép világát szemlélte, hiszen nem csak azt látta ilyenkor, amit az ember szeme lát, hanem azon túl is, aki ezt a sok-sok szépséget, a teremtett világ csodálatosságát létrehozta, azért teremtve, hogy nekünk ajándékozza. Ilyen